Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tudomány.
Folytatódik a tavaszi fél évben is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Szabad Egyetem névre keresztelt nyitott előadás sorozata. A közlemény szerint az idén 10 éves sorozat továbbra is két hetente keddenként 18 órától várja az érdeklődőket az oktatási központban. A 2023-24-es tanév tavaszi szemeszterének előadásain szó lesz egyebek mellett a biohadviselésről, bioterrorizmusról, az amerikai választási rendszerről, és Európa biztonságpolitikájáról is. A tavaszi fél év első előadásán Bányász Péter az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar kiberbiztonsági tanszékének egyetemi docense a Közösségi Oldalak Árny Oldalai címmel tart előadást. Ezt követően március 5-én Veres Balázs, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense a biohadviselésről, bioterrorizmusról osztja meg nézeteit a hallgatósággal. Április 23-án Heuser Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára beszél a mesterséges intelligencia alkalmazásáról a rendészetben, május 7-én pedig Sztárai Péter biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkár tart majd előadást Európa biztonságpolitikájáról.
Könyv.
Megjelent a középkori magyar királyság történeti kronológiája 997-1526 és a Magyarország történeti atlasza című sorozat első kötete. A kötetben a kronológikus sorrendben találhatók meg a magyar királyság uralkodóinak magánéletéhez, például születéshez, házassághoz, gyermekekhez, halálhoz, a dinasztiák kapcsolat történetéhez, mint királytalálkozó, örökösödési szerződés, a politika történethez, vagyis országgyűlés, törvényhozás, város, privilégiumok, a külkapcsolatokhoz, vagyis követjáráshoz, szövetséghez és katonai eseményekhez, vagyis egy-egy hadjárat főbb mozzanataihoz, fegyverszünethez, békekötéshez kötődő adatok. A magyar történelemre vonatkozó dátumokhoz elsősorban forrás, másodszorban szakirodalmi jegyzetek tartoznak. A tájékoztató szerint a forrás feltárásnak köszönhetően a korábban megjelent kronológiák adatsorához képest jelentős bővítésre nyílt lehetőség. Több esetben pedig az eddig megjelent hibás dátumokat is javították. A Történettudományi Intézet kiadásában megjelent kötet a szakmai közönségen, történészeken, régészeken, művészettörténészeken és numizmatikusokon túl a legújabb kutatási eredményeket megismerni vágyók érdeklődésére is számot tarthat. Emellett a középiskolai és az egyetemi oktatásban is haszonnal forgathatják az oktatók, tanárok és diákok egyaránt. Szintén a közelmúltban jelent meg a Magyarország történeti atlasza sorozat első kötete, amely az 1526 és 1711 közötti időszakot dolgozza fel. A nagyszabású kiadványban a térképek nem illusztrációs céllal készültek, hanem a tanulmányok szövegeinek egyenrangú társai, szerves részei. A kötetben több mint 30 rangos történész írása olvasható, két időrendi és azon belül négy tematikai egységre bontva. Mellettük összesen 180 az adott témakör jelentőségéhez, jellegéhez igazodó méretű térképet vehetnek kézbe az érdeklődők. Mint írták, a kötet különlegessége, hogy a magyarázó szövegek rövid terjedelme ellenére mégis olyan informatív hátteret nyújt, amely tényleges segítséget ad a különböző előképzettségű és érdeklődési olvasók számára, a meglehetősen komplex információanyagot közlő térképek értelmezéséhez. A legfontosabb évszámok és személynevek pontos közlése mellett az is fontos szempontot jelentett a kötet összeállításakor, hogy a térképre vetített adatok értelmezése során a legújabb kutatási eredményeket is bemutatták. Az előszó szerint az Atlasz most megjelent kötetét rövidesen követik a sorozat további, a Magyarország középkori és a 18-19. Századi történetét bemutató darabjai. A két kiadványt február 27-én mutatják be a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Koncert.
Március 10-én a Masters and Pieces elnevezésű koncerten négy olyan élő legenda lép színpadra, mint Rhoda Scott a Hammond orgona királynője, Robi Lakatos az unortodox cigány fúziós zene atya, Lisztes Jenő a cimborom csodálatos művésze és Maxikanu a harmonika császára. Négy mester, négy hangszer, az orgona ünnepélyes hangja, a hegedű fülbemászó érzékenysége, a cimbalom varázslatos csillogása és a harmonika érzéki szárnyalása együtt alkotnak szabadon, együtt zengenek, együtt találkoznak. A művészek a zenei világ kincseit hivatottak feleleveníteni, és a jól ismert klasszikusok mellett saját mesterműveikbe is betekintést engednek, mindezt egyedi stílusukban és interpretációjukban, katartikus pillanatokat ígérve a közönségnek. Az innovatív zenei megközelítések a hagyományos és a kortárs zenei stílusok egyesítésében történelmi zenei mérföldkőre számíthatnak a rajongók, mindezt egy igazán méltó helyszínen, a budapesti Dohány utcai zsinagógában, amely nem csupán az egyik legszebb, hanem az egyik legkülönlegesebb épület Budapesten.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Egy nap Pécsett és a mecsek környékén. Ha érdekel az elektronika és a retro technika, akkor irány a Vajda János utca 11, azaz a Patina. Itt több száz, közülük még most is működő készülék fedi fel a letűnt idők technikáját. A rádió és televízió kiállítás darabjai Tasnádi Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház technikusának magángyűjteménye, amit több mint egy évtizednyi gyűjtés és javítgatás eredményeként öltött alakot. A magyar szórakoztató elektronikai ipar ikonikus készülékei között videóton hordozható tévé, Colorstar televízió, Orion rádiók, de különféle lemezlejátszók, hangfalak, órák is megtalálhatók. Az egyes tárgyakról a gyűjtemény tulajdonosa mindig tud egy-egy érdekes, nem mindennapi történetet mesélni. Ha az építészet szerelmesei vagyunk, vagy csak egyszerűen szeretnénk kicsit elmerülni a városi nyüzsgésben, tegyünk egy rövid sétát a belvárosban. Időzhetünk egy kicsit a város főterén, a Széchenyi téren, ahol barokk épületek ölelik körül Gázi Kászim Pasa dzsámiát, és a háttérben Pécs egyik szimbóluma, a Misina tetején magasodó tévétorony is feltűnik. Ha nem riadunk vissza a hűvösebb időtől, és szeretjük a természetet, akkor a téli mecseket sem érdemes kihagyni. Rövid autóúttal vagy tömegközlekedéssel könnyedén elérhető a festői mecsek. Számos túraútvonal mellett itt található az 535 méter magas Misina hegycsúcs is, ahol az ikonikus 1973 óta üzemelő tévétorony helyet kapott. Magyarország legmagasabb épületében körpanorámás étterem, kiállítás és egy kilátó is található, ahonnan tiszta idő esetén a Villányi hegység, de akár a horvát Papuk-hegy vagy a Badacsony is látható.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A rendbehozással meghosszabbítjuk a dolgok élettartamát. Pénzt takarítunk meg, és csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat. Sokszor komoly fejtörést okoz, hogy kísérletezünk-e a rendbehozással, vagy inkább engedjük el az adott tárgyat vagy embert. Repair. Hogyan hozhatjuk rendbe az elromlott tárgyakat, kapcsolatainkat és társadalmunkat? A könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg. Egyik szerzője Érdi Péter, másik szerzője pedig Szvetelszki Zsuzsa, aki pletykakutatóként a társadalmi kapcsolatok szakértője, azért is kérdezem most főleg erről.
Az agresszív élettartam tervezési stratégia, vagy a beépített elévülés az egy csapda. Azt a csapdát rejti magában, hogyha tönkre megy, akkor egyrészt el kell dobnom, másrészt újat kell vennem. Ezt akkor tehetem meg, hogyha nagyon sokat dolgozom azért, hogy előállítsam azt az összeget, amin megvásárolhatom, és így a fogyasztás ördögi körének rendelődik alá az embernek az élete. Márpedig, hogyha valamit megjavíthatok, és nem kell azzal töltenem az időt, hogy az újnak az előállítására megszerezzem a pénzt, akkor teljesebb lehet az életem. Másfelől pedig nem biztos, hogy minden apróság miatt azonnal a szemétdobbon kell végezni az eszközeinknek, vagy a ruháinknak, vagy a bútorainknak. Ezt a szemléletet is érdemes felülvizsgálni, mert így folyamatosan a cserével vagyunk elfoglalva, a kidobással és az új fogyasztással, az új szerzéssel vagyunk elfoglalva. Míg hogyha megtanulunk javítani, akkor ezzel a javítással a történet is megmarad az életünkben. Biztos nagyon sokan emlékeznek arra, hogy megmaradt a nagyszülőktől vagy szülőktől egy kedves tárgy, ami itt-ott megkopott, vagy kicsorbult, vagy elhajlott, de meg lehetett javítani, amitől nem olyan lett, mintha az eredeti lett volna. de megőrizte nem csak a funkcióját, hanem a szellemiségét is.
Én ezen gondolkodtam, hogy vajon az olvasóban mi zajlik, miközben ezt a könyvet olvassák, ami milliónyi dologról szól, az életünk milliónyi aspektusáról. Ugye a restaurálás, hogyha egy épületet helyreállítanak, vagy egy szép bútort helyreállítanak, az kulturális kincs, a gazdagság gondolata fűződik hozzá, de hogyha az ember valamilyen tönkrement dolgot próbál megjavítani, azért mindenkinek eszébe jut a 70-es, 80-as évek, még nagymamánk kora, amikor tényleg semmit nem lehetett kidobni, szóval az meg a szegénységgel, nem a jóléttel függ össze. Ilyen gondolatokat például át kell állítanunk magunkban, vagy célozza a szemléletformálást is a könyvetek?
Abszolút céloz a könyvük, és mondtál egy kulcsszót, hogy tönkrement. Amit tönkrement, azt természetesen már nem lehet javítani, ez egy nagy dilemma, akár a tárgyaknál, akár a kapcsolatoknál, hogy ápolhatom-e még azt a gimnáziumi általános iskolai barátságot, amivel már semmi téma nincs, és valójában unatkozunk, amikor beszélgetünk, de hát megszoktuk, hogy évtizedek óta találkozunk és beszélgetünk. Itt van egy olyan lehetőség is például, hogy az ember vár, mert néha a kapcsolatok leülnek, akár évekre is. Aztán újra nekiindulnak, virágoznak, bontakoznak, és akkor megint fürdőzhetünk benne. De van úgy, hogy valami végleg elmúlik. És minden elmúlik, a jó is és a rossz is elmúlik. Abban kell fejlődnünk, hogy felismerjük, hogy mi az, ami javítható, és mi az, amit valóban el kell dobnunk, mert úgy gondolom a 70-es, 80-as években olyan dolgok javítására is figyelmet fordítottak, amire nem lett volna szükség, mert akkor egy kis felhalmozás is volt, ha emlékszel, a lakások tele voltak zsúfolva olyan tárgyakkal, amire semmi szükség nem volt, például a kiürült flakonokkal, amik státuszszimbólumot jelentettek, mondjuk egy dezodor vagy egy sörös doboz, akkor még nem lehetett itthon dobozos sört kapni, és azzal is összefügg ez a szemléletmód, hogy nincs is annyi mindenre szükségünk, amit tárolunk, amit gyűjtünk, amit szerzünk.
És akkor érdemes azon gondolkodni inkább, hogy ezt átállítsuk, ezt a szemléletet, hogy az a gazdagság, hogyha mindig újat és újat veszek.
Hát kezdenek már ellenhangok is hallatszani azért, amikor valaki büszke egy jól megőrzött darabjára, főleg a jó minőségű darabokat lehet évekig, évtizedekig őrizni, de a degeszre tömött három ruhásszekrény jól párhuzamba állítható azzal, hogy a nagy ruhagyártók, azok több ezer tonna ruhát égetnek el évente, új és csomagolatlan ruhát, úgy értem, hogy az árcélulós eladatlan ruhát, azért, mert forgatniuk kell az eladást, és abban nagyon gyorsan jönnek az új és újabb kollekciók, ez az ultra fast fashion, ami követhetetlen, és ami bele is hajszolta az embereket, nem csak egy értelmetlen fogyasztásba, hanem azon is nehéz gondolkodni, hogy divatos-e még a blúz, amit két hónapja vettem. Ezen nem kellene gondolkozni. Nem ezek az életnek a fontos dolgai.
A fenntarthatóság kérdése az egy nagyon fontos eleme a könyveteknek itt az eldobhatósággal, vagy a megjavíthatósággal kapcsolatban, ugye?
Más szempontból. Összekapcsolódik két dologgal, a fenntarthatósággal és az életminőséggel. Tehát az életünk minősége jobb lesz akkor, hogyha a kapcsolataink jók, és karban tartjuk őket, vagy megjavítjuk, és csak akkor dobjuk el, hogyha valóban erre szükség van, hogyha ez már nem visszafordítható. Illetve a fenntarthatóságnál pedig az a helyzet, hogy nem halmozódnak, és nem szennyezik a környezetet a kidobott vackok, cuccok, amire semmi szükség már valójában, és nem veszik át egymástól az emberek, nem csereberélik el egymás között, bár hangsúlyozom, hogy vannak már vékony trendek, vékony társadalmi rétegekben, amelyek ezt célozzák, sajnos még nem mondhatok tömegesnek, mert a tömegekhez az a fajta marketing ér el, ami újabb és újabb fogyasztásra és eldobásra ösztönöz.
Miből adódik ez, hogy most egy ilyen eldobható társadalomról kell beszélni, és ugye azt mondjátok, hogy irányt kell váltani sürgősen?
Hát az eldobásra vagyunk kondicionálva évtizedek óta, közel 100 éve. Tehát, hogy ez egy olyan masszív üzenet a tömegtermékek gyártóitól, ami meghatározza a viselkedésünket. Elsősorban a megbecsültséget, tehát valaki úgy gondolja, hogy kínos az ő megjelenése, hanem a legújabb divat szerinti ruhadarabok vannak rajta. egyfelől, másfelől pedig a gyorsan változó világ, ami egyébként egyre bonyolultabb, egyre összetettebb, egyre komplexebbé is válik körülöttünk, az az eszméknek, az értékrendeknek az eldobhatóságára is ösztönöz bennünket.
Milyen lehet a rendbehozott társadalom? Mert ugye a rendbehozható társadalomról írtok. Mennyiben stabilabb, vagy mennyiben erősebb?
Messze menően hiszek abban, hogy érdemes kicsiben elkezdeni, tehát az apró dolgoknak a javításával, és hogyha ez elindul, akkor az embernek szokásává válik a javítás, és így stabilabb dolgok lesznek a környezetében, stabilabbak és tartósabbak lesznek a tárgyak, a kapcsolatok, akár a társadalmi folyamatok, reformok is. Nem kell arra gondolni, hogy egyik napról változhat a másikra valami, pusztán egy döntés miatt, és ezáltal az emberek biztosabban érezhetik magukat. Tehát a kiszámíthatóbb környezetben nem azzal kell foglalkozni, hogy mi történik majd, ha változik valami, mert ott egy kicsit mozdulatlanná válik az ember. Kevésbé lesz kreatív, mert figyelnie kell, résen kell lennie, hogy lekövesse a változásokat, és ha túl sok a változás, akkor minden figyelem és minden energia a változások figyelésére irányul. Viszont, hogyha ebből vissza tudunk venni, akkor fordíthatjuk a figyelmünket olyan dolgokra is, amelyek tartósabbak, amelyek fontosabbak az életünkben, és amelyek így visszacsatolva aztán a saját életminőségünket, hangulatunkat, közérzetünket is javíthatják, és magasabb szintre emelhetik.
Szvetezki Zsuzsannával beszélgettem a Riper című Érdi Péterrel közösen írt könyvükről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.